Dicsétessék a Jézus Krisztus, Karácsony Tibor az Erdélyi Mária Rádió műsor igazgatója. Szeretettel köszönt minden kedves Mária Rádió hallgatót, határon innen, határon túlon a mai műsoromban. Hamvazó szerdával indul a nagybőjt előtti 40 napos bőjti időszak, és erről szeretnék egy pár gondolatot megosztani a mai katekézisemben a kedves hallgatókkal. Miről szól a mai modern világban a bőjt? Hogyan tarthatjuk be? Mit ehetünk ilyenkor? A Jézus Krisztus feltámadását ünneplő húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe. Erre készít fel a hitben való elmélyedést szolgáló bőjti időszak, mely már a 4. század óta szokás. A szerdai kezdet a 7. században alakult ki. Az ókeresztények hambazó szerdáján a nyilvános bűnösök mezitláb, zsákruhában vonultak a templomba, ahol a pap hamut szórt a fejükre, kiutasította őket a templomból, s ők nagy csütörtökig vissza sem mehettek. A hamuszórás hamvaszkodás néven a 12. században a liturgia részévé is vált. És a minden hambazó szerdán a pap az előző évi szentelt barka hamujával rajzol keresztet a hívők homlokára, ezzel emlékeztetve őket az elmúlásra, hogy egyszer ők is porrá lesznek, de egyben az öröm hírre is, hogy a bűnbocsánatot nyerhetnek. Az eredeti nagybőjt legszigorúbb betartása a 40-elés, mikor csak 40-szer, tehát napi egyszer, nap nyugta után eszik a bőjtölő. A többség ilyenkor nem eszik húst, tojást és tejtermékeket sem fogyaszt. A modern egyház a bőjti előírásokon nagyon sokat enyhített. Az 1251. kánon alapján a katolikusoknak csak hambazó szerdán és nagypénteken kell szigorú bőjtöt tartaniuk, de ez is csak annyit jelent, hogy a nap során háromszor ehetnek, de csak egyszer lakhatnak jól. A szabály csak az egészséges 18 és a 60 év közöttiekre vonatkozik, a hústilalom 14 esztendős kortól már kötelező. Tehát összefoglalva a szabályokat, a 14. életévüket betöltött katolikusok hamvazó szerdán és nagypénteken nem fogyaszthatnak húst. A 18 és 60 év közöttiek ezen felül csak háromszor ehetnek húsmentes ételt, és csak egyszer lakhatnak jól. Egyébként a nagybőjti időszak minden péntekén kerülni kell a húsféléket. Az általános bőjti szabályok alól kivételt képeznek az utazók, akár hajóról vagy repülőről van szó, és velük a reptéri dolgozók is, de a nagypénteki bőjt még nekik is kötelező. Ők más jámbor cselekedettel is pótolhatják a dolgot. A nehéz fizikai munkát végzők, vagy közétkeztetésben résztvevők is kiválthatják a bőjti napokat. Továbbá, ha a nagybőjt nem kötelezően hús elhagyó napjain hús teszünk, akkor jó cselekedetet vagy imát kell fölajánlanunk helyette. Ezt a szabályt egyébként nagyon sok pap túl megengedőnek tartja. Azonban ezen felül hasznos és jó a megszokott tevékenységeink kordában tartása is, például az alkoholfogyasztás, a cigarettázás, a túlzott internethasználat, esetleg tévénézés szüneteltetése legalább ezekre a napokra, vagy akár bizonyos szabályokkal az egész bőjtre vonatkoztatva is. Hát Ferenc pápa azt kérte, hogy minden nap mondjunk le valaki más érdekében vagy javára valami apróságról. Ez kellemetlen, de van-e értelme, tehetjük fel a kérdést. Tehát a kiemelt napokon sem temetési misét, sem esküvőt nem szabad tartani. Persze kellemetlenségnek tűnhet az ilyen szabályok betartása, holott a böjt nem csak a világ vallásokban található meg, de a vallástalanok közül is sokan tartanak egészségügyi okokból hasonló időszakokat. A belső elcsendesülés mellett ez a hitbéli hovatartozás ünnepe is. Miközben bűnbánati napokat tartunk, emlékszünk az értünk hozott áldozatra, saját gyarlóságunkra, bocsánatot kérünk bűneinkre, de az is eszünkbe jut, amire a Biblia figyelmeztet, hogy a hit tettek nélkül halott. Aki csak szavaiban hisz, de semmiféle korlátot nem fogad el, tehát nem jár szentmisére, nem gyakorolja az irgalmasságot, az élete rendezetten és stb., az vajon tényleg hisz-e? Nem válik rutinnás ezért üressé a lelki élete? A lelki kiszáradás és a hittől való vétkes eltávolodás megakadályozására a nagybőjt az egyik legjobb időszak. Emlékeztetnünk kell magunkat a Szentírás másik soraira éppen akkor, mikor a pogány és ezoterikus szokások minden korábbinál népszerűbbek és könnyebben elérhetők, és mikor megmagyarázhatatlan agresszív és szörnyű betegségek ütik föl a fejüket, egyes ördögök csak imával és böjttel űzhetők ki. Igencsak jót tesz a testi és a lelki egészségünknek, ha megtanulunk gátat szabni kialakult szokásainknak, és önuralmat gyakorolunk. Vannak persze más böjti napok is. Egyrészt a kánonjog szerint minden szent áldozást megelőző egy órában tartózkodni kell az evéstől, ivástól, tehát a víz és az orvosság ez kivétel, de mivel eleve a mise hossza miatt ez nem egy különleges figyelmet igénylő kérés, sokan 3 órás abstinenciát javasolnak. Szintén érdekes a kántor böjt helyzete. A neve félrehallásból, nincs köze a kántorokhoz egyáltalán, melyet a II. Vatikáni zsinat előtt évente 4-szer tartottak, és ekkor 3 napon keresztül a papokért és a papi hivatásért böjtöltek a katolikusok. A mai pap hiánnyal és a hitehagyásokkal petjezett egyházban talán jó lenne visszavenni a szokások közé ezt a kántorböjtöt is, mert nagyon ráférne a papokra és a papi hivatásokért a böjt és az imádság. Tehát, ahogy mondottam, a műsorunk elején a nagybőjt hamvazó szerdától nagy csütörtökig tart. Liturgikus színe a lila, mely a bűnbánatra hívja fel a figyelmünket. Nagybőjtben a liturgiának minél egyszerűbbnek kell lennie. Az orgona nem szólhat csak ének kíséretére, az Alleluját és a dicsőség éneket elhagyjuk, az oltár nem díszíthető virággal. Nagybőjt 4. vasárnapján, úgy, mint advent 3. vasárnapján lehet rózsaszínben misézni, és akkor az előbbi elmondottak korlátozások részben feloldhatóak. Nagybőjt 5. vasárnapja az fekete vasárnap, amikor a díszes kereszteket lepellel le lehet fedni a templomban, és csak nagypénteken kell felfedni azokat. Hamvazó szerda, vagyis hamvas szerda, a nagybőjt kezdő napja a latin szertartásban, a húsvét vasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap. A törekvés, hogy Jézus 40 napos böjtjét kövessék, keleten és nyugaton eltérő kezdő naphoz vezetett. Nyugaton a böjt 40 napja, a 6-7 hétköznapjai, tehát az azt jelenti, hogy 36 plusz 4 nap, mert vasárnap az Úr napján nincsen böjt. Az ősegyházban hamvazó szerdán kezdődött a katekumenek közvetlen előkészítése a húsvéti keresztségre és a nyilvános bűnbánok fölkészítése a nagy csütörtöki feloldozásra. A szigorú böjt az a böjtnek az egyik formája. Tehát egy évben Kétszer, vagyis hamvazó szerdán és nagypénteken van szigorú böjt. Megtartása a betöltött 18. évtől a megkezdett 60 évig kötelező, ahogy mondottam az előbb is, tehát ezeken a napokon tilos a hús, a nap folyamán egyszer szabad jól lakni, de megengedett két másik csökkentett mértékű étkezés is. Az ital, ha csak nem étel jellegű, például tej, leves, ez nem szegi meg a böjtöt. A fő étkezés áthelyezhető a megszokottól eltérő időpontra is. Fel vannak mentve a betegek, a várandós és szoptatós anyák, és akik egy étkezés alkalmával csak keveset fogyaszthatnak. A koldusok, a megerőltető munkát végzők, az utazók, és azok a szellemi dolgozók, akiket a szigorú böjt akadályozna kötelességük teljesítésében. A 14 és 18. év közötti egészséges emberekre hús tilalom vonatkozik. A nagybőjt péntekjein is minden 14. év, 14 év felettinek a hústól tartózkodnia kell. A nagybőjt kezdetét jelző szertartás, hamvazó szerdán, ez szentelmény. Tehát nem szentség a hamvazás, hanem szentelmény. A hamut az előző évben virágvasárnap megáldott barkák elégetésével készítik. A hamvazás személy szerint szól a hívőnek, tehát a pap helyi szokás szerint keresztet rajzol a hívő homlokára a hamuval, vagy a fejére hinti a hamut a következő szavaknak a kíséretében, hogy ember, emlékezzél arról, hogy porból lettél és porrá válsz, vagy térjetek meg és higgyetek az evangéliumnak. Krisztus követése a keresztúton, tehát nem egy külső utánzása valaminek, hanem tanítványa, hasonlóvá formáló belső tevékenység. A szenvedés szemlélésében a lélek megkapja a kegyelmet, kiki a hite, illetve hitbeli fölkészültsége szerint, hogy megismerje, megszeresse, és gyakorolja azokat az erényeket és tökéletességeket, melyeket Jézus a kereszt útján mutat számára. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, ezek voltak az úgynevezett egyházi előírások a nagybőjtre vonatkozóan. Nézzük meg egy picit a lelki szempontját is. Egy pár gondolatot szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal. Egy történettel szeretném kezdeni, hogy egyszer egy remete imádkozáshoz készülődött a barlangjában. Már épp belefogott volna ájtatosságába, amikor egy egér mászott elő és rágcsálni kezdte a remete papucsát. A remete mérgesen rúgta odébb az egeret, majd hosszú perceket töltött azzal, hogy újra összeszedje magát az imához. Az egér azonban újra ott termett és rágcsálta a papucsot. A remete rendkívül feldühödött. Belugrott, toporzékolni kezdett, hogy agyon tapossa az egeret, miközben hangosan szitkozódott. Dögölj meg, te undok állat! Miért tereled el állandóan a figyelmemet, amikor én imádkozni akarok? Ekkor az egér a remete nagy csodálkozására és ijedelmére megszólalt. Imádkozni? Hát ugyan ne áltasd magad! Hogy képzeled, hogy beszélgethetsz te Istennel, amikor még hozzám sincs egy kedves szavad. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, azért mondtam el ezt a történetet, mert a nagybőjt első napján, vagyis ma a hamvazó szerdán, a mai evangélium is amúgy erről szólt, hogy mindig az imádság, az adakozás és a bőjt helyes lelkületéről szóló krisztusi tanítást tárul elénk a mai nap folyamán. Tehát Jézus óvaint bennünket attól, hogy az emberek csodálata elismerése kedvéért tegyük a jót. Csak a tapsvihar, a dicsérő szavak reményében imádkozzunk, adakozzunk, vagy mutassunk különféle vallásos külsőségeket. Nyilván nem arról van itt szó, hogy tilos lenne nyilvánosan mások előtt imádkozni, alamizsnát osztani, vagy bármi mást jót tenni. Sőt, szükség is van erre ahhoz, másoknak jó példát adjunk, tanúságot tegyünk a keresztény életformáról. Azonban, aki csak is mások előtt direkt figyelemfelkeltő gesztusokkal cselekszi ezeket, és elvárja a dicséretet, kínosan ügyel arra, hogy bezsebelje az elismeréseket, annak imádsága, látszólagos jószívűsége és áldozatkészsége nem hiteles. Ráadásul már el is nyerte a jutalmat, amit ezzel el lehet érni. A gyorsan múló és sokszor nem is őszinte emberi elismerést és csodálatot. Annak az imádsága, nagy lelkűsége és önfeláldozása a hiteles, aki nem csak a kamerák előtt játssza el ezeket a cselekedeteket, nem csak a zsúfolt templomokban vagy ünnepekkor vesz részt ájtatos képpel a látványos szertartásokon, nem csak jótékonysági koncerteken és bálokon tapsvihar és hajbókoló köszönetmondó közepette vet oda valamit a fölöslegéből, hanem állandóan az imádság és a jó szívűség lelkületében él. Akkor is rendszeresen imádkozik, ha rejtekben van, senki nem látja, akkor is ad, ha senki nem köszöni meg, nem viszonozza semmivel. Jézus egyáltalán nem kívánja azt, hogy az ő követői ne a jutalom reményében legyenek jók, áldozatkészek. A keresztény ember nem azért mond le valamiről, mert rosszul akarja érezni magát, nem azért imádkozik, mert az kötelező, de egyébként semmire sem jó. Jézus igenis bíztatja tanítványait, hogy reménykedjenek a jutalomban, de rámutat, hogy ez a jutalom több, mint az emberi elismerés, hálálkodás vagy hasonló jókkal való viszonzás. Az Atya, aki a rejtekben is lát, másféle boldogítóbb jutalmat tartogat az őszintén imádkozóknak, bőjtölőknek, adakozóknak. Barsi Balázs az egyik elmélkedésében felhívja a figyelmet arra, hogy az isteni jutalom nem ugyanazon a szinten nyilvánul meg, mint az emberi lemondás, áldozat. Ha így lenne, akkor az, aki valamiről lemond, csak elodázná, időben eltolná annak élvezetét, amiről lemond. Például csak azért nem eszek ma húst, hogy holnap még többet zabáljak. Tehát ez a torkos csütörtök újabban divatba jött, kiváló szokása. Vagy csak azért adok a javaimból, hogy azután még többet kapjak a hálálkodóktól, vagy a kamatfizető adósoktól. Ez nem lemondás, nem áldozat, hanem egy jó üzlet csupán. Hát ki ne tudna várni, vagy ideiglenesen kellemetlenségeket elviselni, ha kis idő múltán jóval többet szerezhet, vagy nagyobb gyönyörben lehet része. Nem, az isteni jutalom nem ezen a szinten, pusztán a földi javak szintjén nyilvánul meg. Az elmélyült ima élet, az önzetlen jó szívűség és a bőjben is megmutatkozó őszinte áldozatkészség olyan értékeket formál ki az emberben, amelyek megmaradnak az örök életre, mert a szeretetben teszik tökéletesebbé, a szeretet kapcsolatait teszik mélyebbé és boldogítóbbá. Természetesen már itt a földi életben is érezheti és élvezheti az ember ezt a jutalmat, de az örök életre is megmarad, sőt ott teljesedik ki igazán. Tehát lássuk, hogyan is nyilvánulhat meg konkrétan ez az isteni jutalom. Aki csak a látszat kedvéért mások előtt imádkozik, de nem él az imádság lelkületében, az könnyen lebukik. Amint kilép a templomból, vagy amint elmúlik egy-egy ünnep, vagy talán még ki sem lép, vagy el sem múlik, már is türelmetlen embertársaihoz, nem tudja elfogadni mások gyöngeségeit, mindenhol és mindenkiben a rosszat, a kifogásolni valót látja meg először. Sokszor keserű a szíve, kiabál és mérgeskedik, rossz indulattal és bizalmatlansággal kezeli embertársait, és ilyeneknek gondolja őket is önmaga iránt. A kudarcokat, terheket, szenvedéseket zúgolódva viseli, ha viseli. Azonban, aki rendszeresen imádkozik, tényleg erőt és örömet merít Isten jelenlétéből és szeretetéből, az sokkal jó indulatúbb és türelmesebb embertársaihoz. Észreveszi a jót és a szépet a másikban és a világban, a kudarcok és csalódások nem törik le olyan könnyen, nem veszíti el a reményét a szenvedések közepette sem. Derűs lelkülettel veszi vállára a hétköznapok terheit. Aki csak látványos jótékonysági rendezvényeken, kamerák előtt adakozik, az sokszor a hétköznapokban a zsugorinál is zsugoribb, anyagias és harácsoló. Alkalmazottait az ilyen ember éhbérért dolgoztatja, nem adja meg nekik, ami jár. Az emberek nyilvánvaló nyomora akár a szájáig is érhet, akkor sem feltétlenül veszi észre. Az anyagi veszteségeket félelmetes kirohanásokkal reagálja le, valóban rabja a pénznek, és akár a legközelebbi emberi kapcsolatait, a családját is tönkreteszi ezzel. Akinél azonban a jószívűség, a lemondás annyira természetessé válik, hogy tényleg nem tudja a bal keze, hogy mit cselekszik a jobb, az nagy szabadságot él meg az anyagi javakkal szemben. Nem rabja a pénznek és a pénzen megvehető dolgoknak. Eszközként használja őket, és nem azok uralkodnak fölötte. Mindig tudja, hogy az emberi kapcsolatok előbbre valóbbak a testi jólétnél és kényelemnél. Épp ezért az anyagi veszteségeket, bizonyos dolgok hiányát, nélkülözését sem éli meg keserű szívvel, hanem képes derűs maradni, kevesebben megelégedve is. Hát nem csodálatos jutalom ez? Kedves Mária Rádió hallgatók, a nagybőjt szent 40 napja az ős egyházban a katekumenek, a keresztelendő hitjelöltek felkészülésének utolsó lelki gyakorlatos jellegű intenzív szakasza volt. Különösen ebben az időszakban törekedtek arra, hogy kiformálják magukban azt a lelkületet, amely Jézus Krisztusban megvolt. Az imádság, az önzetlen szeretet, az áldozatkészség lelkületét, a földi javaktól való elszakadás és az örök életre való vágyakozás lelkületét. Ezt próbálták kiformálni magukban. Erre való a bőjt, a lemondás gyakorlása is. Tehát legyen az előttünk álló nagy bőjt számunkra is egy olyan időszak, amikor igyekszünk minél jobban elsajátítani és begyakorolni Krisztus személyiségének a vonásait, és érezzük is meg egyre teljesebben azt a jutalmat, amit ettől várhatunk. A lelki béke, a megpróbáltatások közepette is megnyilvánuló türelem, a derű és jó indulat, az anyagiaktól való szabadság és a mélyebb szeretett kapcsolatok jutalmát. Adja Isten, hogy így legyen, hogy valóban a nagybőjti szent idő, ez a szent 40 nap legyen az öröm útja, hogy ebben az öröm, ezen az öröm útján tudjunk mélyebb szeretett közösséget, kapcsolatot kialakítani az Istennel, és ennek az öröm útjának a végén majd találkozzunk örömmel, békében és szeretettel a feltámadott Jézus Krisztussal. Tibor atyát hallották, egy áldott szép délutánt, dicsértessék a Jézus Krisztus!